Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohóth Zoltán szakújságíró, köszöntelek szeretettel.
Szia Ági.
Elmúlt heti témánkat folytatjuk tulajdonképpen, főként azért, mert számomra nagyon meglepő, hogy elvileg annyi helyről tájékozódhatunk, mégis virágkorát élik a rögeszmék, paranoiák, összeesküvés elméletek, közösségi szinten főként, de nyilván egyéni szinten is tapasztalhatjuk. Mikor jellemző ez különösen? Vannak-e esetleg kimutatások, hogy mely társadalmakban, mely országokban magasabbak a paranoiás rögeszmés elméletek, tévképzetek?
Vannak statisztikák, és ezek rendre azt mutatják ki, hogy amikor egy társadalomban a hagyományos értékek, az ismert szabályokba vetett bizalom megrendül, akkor nagyon felüti a fejét az összeesküvés elméletek iránti igény. De ez egyébként logikus, ugye, amiről beszéltünk a korábbi adásban, hogy a paranoid gondolkodásmódnak az egyik alapja az, hogy az ember bizonytalannak, tájékozatlannak éli meg magát, és ezért fél, szorong, fenyegetetnek érzi magát a közösségben vagy a világban, és ezért kitalál teóriákat. Na most, hogyha egy társadalomban, egy nemzetben, vagy egy városban, vagy egy közösségben ismeretlenek a dolgok mögött lévő összefüggések.
Mi miért történik, vagy miért pont így történik, vagy úgy érezzük, hogy nem így kéne történnie.
És nem tudjuk, hogy miért nem úgy történnek a dolgok, akkor valami elméletet gyártunk mögé. Egy háttérhatalom, egy összeesküvés, egy titkos, befolyásos valaki, tök mindegy, csak valamivel kitöltjük azt az űrt, ami minket fenyeget, ami minket nyugtalanít.
Tehát, ha jól értem, akkor azok az országok, amelyekben nagyon átláthatók, tiszták a viszonyok, akkor ott sokkal kevésbé jellemzőek vannak ilyen országok.
Így van, például a skandináv országokban, amik világhíresek arról, hogy milyen transzparens, milyen átlátható az államnak a működése, ott sokkal kevesebb, sokkal kevésbé adnak például hitelt ma az orosz dezinformációs propaganda kampányoknak, mert ők pontosan tudják, hogy a trónörököst ugyanúgy meg fogja büntetni a rendőr, Hollandiában tudják, hogy a most büntették meg, vagy jelölték ki azt hiszem a kormányfő kerékpárjának a bicikli tárulóját, mert nem hághatják át a szabályokat. Erről van szó, tehát hogyha egy...
Egyszerűek, tiszták, átláthatók, mindenki által betartottak a szabályok.
Igen. Tehát, hogy betarthatók, az is fontos, hogy betarthatók és betartottak a szabályok, ha tiszták a viszonyok, ha nagyjából tudhatjuk, hogy mi miért történik,
és ez mindenkivel egyformán történik.
Így van. Akkor sokkal kevésbé tud lábra kapni valami őrült, vagy kevésbé őrült, de valótlan teória.
Nyilván, mert nem érzi magát veszélyben, sem az egyén, sem a közösség.
Igen, jó példa erre a Kennedy gyilkosságok, mert ugye sajnos két fiatal embert is megöltek annak idején egy néhány éven belül az USA-ban. Mérték, hogy nem tudom hány százaléka kimutathatóan, tehát a hiba határ fölött nőtt az összeesküvésben hívőknek a száma, míg érdekes módon a Nixon ügy, tehát a Watergate botrány után, ami egyébként fontos, miről szólt egy-két szóban, az arról szólt, hogy a Nixon megfigyeltette a politikai ellenfeleit, titkosszolgálati, tehát az állam embereivel megfigyeltette az egyik pártnak az embereit, és mivel ez az óriási disznóság két újságírónak a munkája révén bukott ki, és ők meg is tudták buktatni ezzel a leleplezéssel az elnököt, ugye ebből mit láthat a közösség? Azt láthatja, hogy igen, vannak nagy disznóságok, vannak gátlástalan emberek, akár az állami hierarchia csúcsán, de
megtudhatjuk,
hogy mi történt, és megvannak azok a mechanizmusok a társadalomban, rendőrség, ügyészség, bíróság, sajtó, ami tudják kontrollálni a hatalmat, tudják kontrollálni a folyamatokat. Mi meg is tudjuk ismerni pontról pontra, ugye hát éveken átmentek ezek a cikkek, pontosan meg tudtuk, hogy mi történt, és az lett a vége, amit elvártunk. Tehát vannak szabályok, azokat be tudjuk tartatni, magyarán el tudunk igazodni a világban, nem kell, hogy összeesküvés elméletekben higgyünk.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Kohóth Zoltán szakújságíróval, egy kicsit a rögeszmés paranoiás, összeesküvés elméletes gondolkodás gyökereiről beszélgetünk. Maradjanak velünk, hamarosan zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohóth Zoltánnal. Egy kicsit a rögeszmés, összeesküvés elméleteknek az okait kutatjuk, hol jellemző, hol kevésbé jellemző. Az előző részben ugye arról beszéltél, hogy azokban a közösségekben, országokban, amelyekben nagyon átláthatók a viszonyok, vagy ha történik is rossz dolog, de az kiderül, tehát az emberek biztonságban érzik közösségi szinten magukat, sokkal kevésbé jellemző. Itt a szünetben beszélgettünk arról, és szeretném is, hogyha segítenél abban, hogy mik azok a tipikus összeesküvés elméletek, amikre jól rá lehet látni. Ugye beszélgettünk a csíkhúzó repülőkről előző héten. Most milyen példákat hoztál?
Azt hiszem, hogy a múlt héten is említettük Trianon példáját. Ugye az ember nem szívesen mond legeket, de szerintem a legfájdalmasabb katasztrófája a magyar történelemnek. Nem véletlen, és nem is lehet se csodálkozni, se méltatlankodni, se kárhoztatni senkit vagy semmit azért, hogy ehhez is tucatnyi összeesküvés elmélet fűződik. Azt is mondtuk korábban, hogy a paranoid gondolkodásmód az nem csak a fenyegető tartalmakkal szemben alakul ki, vagy a fenyegető jelenségekkel szemben, hanem a túlzottan fájdalmas. Tehát, hogyha nem tudok megbírkózni valamivel, akkor azt megpróbálom valamiféleképpen megértetni magammal. Hogyha nem tudok a tények végére járni, már pedig nyilván az akkori magyar nemzet se képes nem volt arra, hogy mélyre nézzen, se olyan ismereti birtokában nem lehetett, hogy ezt fel tudja dolgozni. Na most, ha nem tudja a közösség feldolgozni azt, ami történik vele, akkor ott azonnal futótűz terjednek az ilyen összeesküvés elméletek. Trianonnal kapcsolatban is egy csomó van. Az érdekes az, hogy miközben Trianonnal kapcsolatban most már a történészek lényegében, hát ezt nyilván százalékban nem lehet meghatározni, de lényegében az egész folyamatot összefüggéseiben, előzményeiben megismerhetjük tények alapján, tehát levéltári dokumentumok, diplomáciai visszaemlékezések, térképek, stb. Révén. Ezzel szemben az összeesküvés elméletek mögött mindig ilyen homályos, megragadhatatlan dokumentumokkal, tárgyakkal, személyekkel meg hát végképp bizonyíthatatlan, tehát alátámaszthatatlan vélekedések állnak. Tehát az egyik oldalon van egy csomó tény, amit a történész szakma képes igazolni, és a másik oldalon pedig van egy csomó olyan vélekedés, vagy olyan teória, amit pedig bizonyítani nem lehet.
Tehát arra gondolsz, hogy ez a számunkra feldolgozhatatlan fájdalom, és igazából kicsit indokolatlan veszteség, amit el kellett szenvedni Magyarországnak, azt feltételezzük, hogy valaki nagyon ármány módon direkt a magyarokkal akart kiszúrni. Ez egy kicsit arra is hajaz, hogy fontosnak érezzük magunkat.
Igen, ez pontosan benne van. Ugye Trianon sokkal inkább érzelmi trauma, mint mondjuk, inkább úgy mondom, hogy sokkal inkább szomorú, mint amilyen ijesztő. Hát természetesen ijesztő is az, hogy csonkolnak egy országot egy ilyen katasztrofális békediktátum keretében, de elsősorban rettenetesen szomorú. Tehát ez nekem X generációval később is olyan szomorú, hogy én magam sem tudok, érzelmi szinten nem tudok magamnak választ adni. De én rengeteget olvastam róla, mert én is meg akartam tudni, hogy a fenébe történt egy ilyen katasztrofális...
Kicsit irracionális és túlzott...
Abszolút.
Döntés.
Húzott, irracionális, sok minden mondható rá, de az nem, hogy előzmények és magyarázat nélkül való. Ez nem mondható rá. Akármilyen fájdalmas ezt beismerni, ez nem mondható rá. 4 vagy 5 olyan sarkalatos történelmi oka, előzménye, összefüggése van, amik rohadtul megmagyarázzák sajnos, hogy ez így következett be, és nem úgy, hogy valamilyen magyar menyecske elcsábított valami francia diplomatának a fiát, és ezért ő haragudott, meg hogy a csehek kimentek egy zsák pénzzel, és lefizettek nem tudom milyen oroszokat. Sajnos, akikről nem beszélünk, az oroszok nagyon vastagon benne voltak Trianonban, arról például nem beszélünk, de ott is vannak összeesküvés elméletek, hogy megbeszélgették őket, stb. Szóval ezek bizonyíthatatlanok. Ugyanakkor azok a racionális és történelmileg igazolható összefüggések, azok pedig igen, természetesen az egész még mindig irracionális. Tehát az azért a történelemben példátlan, különösen úgy mondjuk a modern történelemben, hogy így elbánjanak egy országgal, de ettől még itt...
Sajnos racionálisak az okok, ami miatt bekövetkezett.
Így van, és egyébként majd szerintem beszéljünk erről is, hogy mindenféle paranoiának van egy nagyon-nagyon drága ára, és az egyik ár az, hogy noha érthető, hogy egy nagyon fájdalmas eseményt vagy folyamatot megpróbálunk összeesküvés elméletekkel elfogadhatóvá tenni magunk számára, de azt, hogy ezzel lemaradunk a valóságról, azzal rohadt nagy árat fizetünk érte. És ez a legszomorúbb egyébként a végén.
Milyen következménye van nyilván negatív, hogy a valóságot elengedjük a rögeszmék kedvéért, konkrétan Trianon esetében?
Általában az, hogyha nem veszünk tudomást a valóságról, vagy eltorzítjuk, vagy átmagyarázzuk, akkor nem tudjuk megoldani, akkor nem tudunk változtatni rajta.
Tanulni a hibából.
Ez más szóval ezt jelenti, igen. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy én azért buktam meg egy vizsgán, mert a tanárok összefogtak ellenem, akkor nem fogom észrevenni, hogy én tanultam keveset. A Trianonnál ez úgy érvényesül, a Trianonhoz vezető 4 vagy 5 okból 2-3-ban mi vastagon benne vagyunk. Ahogy a kisebbségekkel bántunk, ahogy nem tudtunk felállni az első világháború után, mint néhány környező konkurens nemzet, tehát nem tudtuk őket a szövetség. Na mindegy, szóval Trianonban nekünk is van kanalunk. Mi is hibáztunk, ami idáig vezetett, de hogyha mindent azzal intézünk el, hogy mások összeesküdtek ellenünk, akkor soha nem fogunk tudni szembe kerülni a saját butaságainkkal, hibáinkkal, nem fogunk tudni tanulni belőle, és soha nem lesz egy pozitív megoldásunk. Mindig csak a kesergés lesz, és a félelem és az összeesküvés elméletesség, és soha nem az előremutató tanulság.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most magyar példát említettünk, egy kicsit a Brexitről fogunk beszélgetni, mert talán egy picit annak is köze van ehhez a témához. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kohut Zoltánnal beszélgetünk összeesküvés elméletek okairól, tipikus összeesküvés elméletekről. Mondtál egy érdekeset, hogy a Brexit is jellemző példája lehet ennek, ugye az angolok kiválása az Európai Unióból. Itt mi az összeesküvés elmélet?
Az összeesküvés elmélet nem mindig úgy néz ki, hogy vannak gonosz lények, vagy gonosz emberek, akik összefogtak ellenünk, hanem néha úgy néz ki, hogy politikai, gazdasági szereplők kitalálnak egy teóriát, amivel az embereket be lehet hűíteni, most, hogy egész röviden megmondjam. A Brexitnél az történt, hogy a Brexit előtti években az angol politikai helyzetben néhány politikai erő, párt, politikus úgy érezte, hogy nincs kellő támogatottsága ahhoz, hogy a következő választási fordulókat sikerrel vegye. Tehát nem voltak elég népszerűek magyarán. Ki kellett találni valamit, amivel lehet a tömegeket mozgosítani, felfűteni, politikai szenvedélyeket szítani. Az angolok egy csomó előnyt tudtak kovácsolni abból, hogy tagjai az uniónak, de valahogy ezzel a belső kicsit dőfös, gőgös érzelemmel ütközött annak a belátása, hogy ennek az Európai Uniónak jó a része lenni, és ezért ezek a politikusok, akikről beszéltem, látták, hogy ez egy meglovagolható
érzés,
érzület, és nem beszélve arról, hogy ez utólag kiderült, hogy ez a bizonyos orosz dezinformációs propaganda kampány, ami megy világszerte, ez rendesen oda is tett ennek. Tehát nagyon sok jele van annak, bizonyítékok vannak most már rá, hogy az orosz hacker mozgalmak, hacker falvak, hacker tömegek úgy manipulálták a közösségi médiumoknak a tartalom szolgáltatását, hogy pontosan ezt az EU-val szembeni szkepszist és a Brexit hangulatát úgy sikerült fölfűteni, hogy végülis az angolok mindezek következményeként beleszaladtak ebbe a hatalmas öngólba.
Hát igen, és ugye nagyon racionális oka, hogy a fiatalok nem mozgósították annyira magukat akár a szavazásokon, mint az idősebb generáció. Mondják ezt is oknak. De akkor már értem, hogy mi az összeesküvés elmélet. És kik lovagolták meg?
Igen, szóval az sok összeesküvés elmélet nem úgy születik, hogy néhány ember, aki nem érti a világot, az kitalál valamit, és elkezdi terjeszteni. Sokszor, ugye hát azt látjuk Magyarországtól egészen Amerikáig, hogy politikusoknak megéri valami őrültséget kitalálni, annak érdekében, hogy az embereket az orruknál fogva, a gyűlöletüknél, a haragjuknál, az
elégedetlenségüknél, félelmüknél.
Félelmüknél fogva, érzelmileg megragadják és mozgósítsák. Egyébként csak visszatérve a Brexitnél arra, hogy mennyire ott van a tájékozatlanság ténye az összeesküvés elméletességben, vagy a paranoid közösségi gondolkodásban, Google utólag nyilvánosságra hozta azokat a kereséseket, amiket a Brexit délutánján, tehát a Brexit szavazás délutánján tapasztaltak, mértek, és azt látták, hogy a Brexit délutánján tömegek, milliók kezdtek rá keresni arra, hogy voltak éppen mi is az Európai Unió, mivel jár a tagság, mit jelent a Brexit, tehát a kilépés. Tehát nem előzőleg kezdtek tájékozódni, nem hónapokkal, hetekkel, mondjuk, hogy napokkal korábban, hogy mi a fenére fogunk szavazni, hanem délután, nehogy Isten akkor, amikor már leszavaztak. Na most ugye arról van szó, hogy az ember akkor kezd el valamilyen összeesküvés elméletben hinni, például abban angol létére, hogy az unió milyen rossz, hogy milyen drága, és milyen bürokratikus, meg a fene tudja mostanában divat mindenféle hülyeséget összehozni az Európai Unióra, akkor kezd el ezekben hinni, hogyha tök tájékozatlan. Aki megnézi, hogy miről szól az Európai Uniós gondolat, a gazdaságpolitika, az összes többi tény, egy csomó hibája van az uniós működésnek, az unió működésének, de hát ugye kihibátlan. De még mindig a világ legjobb része az Európai Unió, és az angolok aztán utólag persze rájöttek, hogy mekkora öngót lőttek, kizárólag azért, mert néhány lelkiismeretlen disznó politikus úgy befütötte őket, hogy ez lett a vége.
Ebből, amit elmondasz, számomra az derül ki, hogy egy kicsit felelőtlenül viselkedtek. Nagyon. Hallgattak a politikusokra, nem jártak utána személyesen, tehát egy kicsit az egyén felelőssége, nem csak a Brexit, hanem általában a rögeszmés elméleteknél felvetődik. Erről foglak kérdezni, hallgatóink maradjanak velünk, az egyén felelősségéről, vagy felelőtlenségéről fogunk beszélgetni a rögeszmék, téveszmék, összeesküvés elméletek kapcsán. Kohut Zoltánnal beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai adásban a beszélgetés Kohut Zoltán szakújságíróval. Összeesküvés elméletekről beszélgettünk egész konkrétan, és nagyon sokat beszéltünk arról, hogy miért jó, miért van erre szükség, kik hogyan használják föl az embereknek ezt a fajta hiszékenységét, és az egyén felelőssége vetődött föl akár egész konkrétan a Brexit kapcsán, hogy az emberek a szavazás délutánján kerestek rá a Google-ba, kimutatható, hogy mi is az Európai Unió, mivel is jár. Egy kicsit itt az emberi felelőtlenség azért határozottan látszik.
Nagyon is látszik, én inkább úgy mondanám ezt. Hát így elintézni egy ilyen fajsúlyú kérdést, én megmondom őszintén, nem is engedtem volna ezt mondjuk népszavazásra bocsátani, ha mondjuk rajta múltanak, persze nyilván nem. mert ilyen fajsúlyú dolgot egy átlagember, szerintem még egy nemzetközi jogász is dolgozik rajta, hogy 24 ezer oldal volt a magyar csatlakozási szerződés. Hát azért az rengeteg.
Azért nehéz rágooglizni a szavazás előtt fél órával.
Mondjuk fél évvel is. Nekem fél év biztos kéne rá, hogy azt mondjam, hogy lelkismeretesen megnéztem. Na most pontosan erről van szó, hogyha elintézem a valóságot, amiről beszéltünk, hogyha elintézem a dolgokat annyival, hogy hát biztos ez vagy az van mögötte, ha elintézem annyival, hogy a közösségi médián elolvasok néhány tök ellenőrizetlen, aláíratlan, forrás megjelenés nélküli, idézőjelben mondom, hírt, akkor egyrészt vétkesen lusta voltam, aminek a következménye az, hogy a végén valahogy mindenféleképpen pórul járok, mert csak az a cselekvés eredményes, amelyik a valósághoz igazodik. Tehát, hogyha egy összeesküvést elméletet követek, a Brexit esetében ez arról szólt, hogy az Európai Uniónál előnyösebb a függetlenség, ez az őrültség.
Tehát, ha bedőlök ennek az összeesküvés elméletnek, akkor megszavazom, és lemaradok a valóságról, vagyis pórul járok.
Igen, és ez most látszik, tehát egy csomó gazdasági kárt szenved Anglia, semmilyen előny nem körvonalazódik abból, hogy ennek mi értelme volt, és most még egy részben Trianonra is visszatérve, egy másik olyan következtetés is lett vonhatunk mindebből, hogyha nem a valóságot vesszük figyelembe, hogyha nem a valós tényekkel nézünk szemben,
akkor nem tévképzeteket kergetünk.
Például igen, vagy magyarázatokat, vagy mentegetjük magunkat, akkor nem fogunk tudni eljutni oda, hogy változtassunk a dolgokon. Tehát most ahhoz a példához visszatérve, hogy mondjuk én nem tanulok, lusta vagyok tanulni, akkor nem azért nem megyek át a vizsgán, mert a tanárok összeesküdtek ellenem, hanem azért, mert lusta voltam, de hogyha én azzal mentegetem magam, hogy mások az okok, és nem én, akkor soha nem jutok el oda, hogy elkezdjek szorgalmasabban tanulni. Ha Magyarország például máshogy bánt volna a nemzeti kisebbségekkel, és szövetségessé tudtam volna őket tenni, tökre el tudom képzelni, hogy máshogy alakult volna a Trianon, legalább valamennyire más, legalább nem ilyen gyalázatosan bántak volna el velünk. Tehát azért, noha megvan az előnye a paranoid gondolkodásnak.
Biztonságban érzem magam.
Ad egyfajta
pontosságot ad.
Egyfajta közösségi kohéziót ad, ugyanakkor viszont nem látjuk tisztán a valóságot, és nem fogunk tudni változtatni rajta.
Ez pedig azt gondolom, hogy minden szituációban az egyik legfontosabb dolog, hogyha fejlődni akarunk, hogy a valósággal bármilyen szomorú, ugye régi magyar mondása, hiába söpörjük a szőnyeg alá a szemetet, attól az ott van.
Pontosan erről van szó. Ahhoz, hogy egy problémán változtassunk, és ez most ilyen értelemben mindegy, de persze csak ilyen értelemben mindegy, hogy Trianonról, Brexitről, Chemtrailről, nemzetközi konfliktusról, bármiről van szó, csak akkor tudunk változtatni valamin, hogyha tisztában vagyunk annak a valóságával, annak a tényszerűségével, amit nem tudjuk látni. Tisztán a dolgokat a maguk valós összefüggéseiben, addig egyszerűen hiába nem tudjuk megszerelni, nem tudjuk megváltoztatni a dolgokat.
Akkor tehát, hogy egy kicsit szummázni szeretnénk, akár a két héttel ezelőtt és a mostani beszélgetésünket, a rögeszmék bár rendkívül sok pozitívumot hordoznak, biztonságot nyújtanak, fontosságot nyújtanak, de a legnagyobb veszélyük, hogy nem a valóságot tükrözik. Illúziók, nem valóságos dolgok, és nem vezetnek valódi megoldások felé.
Pontosan így van. Illúziók, bármilyen kecsetetőek, bármilyen megnyugtatóak, és vigasztalóak és mozgósító erejűek nek tűnnek, illúziók, és ugye a hazugságnak mindig szenvedés a vége.
Tehát hiába mondjuk, hogy nincs itt fal, de egészen addig, amíg neki nem megyünk, akkor tapasztalni fogjuk, hogy van. Zoli, nagyon szépen köszönöm ezt a nem könnyű beszélgetés sorozatot, de reméljük, hogy hasznos volt, és reméljük, hogy hallgatóink tartottak velünk. Ha van véleményük, nyugodtan írják meg info@hanasradio.hu címre, várjuk észrevételeiket. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgettünk, ha tehetik, maradjanak továbbra is itt a Halas Rádió hullámhosszán.